15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Április 2-án, vagyis csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbevételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást az országgyűlési választásra. A látássérült választópolgárok ugyancsak 2-áig kérhetnek Braille írással ellátott szavazósablont, amelynek alkalmazása lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot. Azoknak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján, április 12-én külföldön tartózkodnak, és a 151 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a Nemzeti Választási Irodától kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, szintén 2-án 16 óráig. A határidő jogvesztő. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, valamint a pártlistás vagy nemzetiségiként regisztrált választópolgár esetében nemzetiségi listás szavazólapon voksolhat. A lapok megegyeznek a magyarországi szavazás szavazólapjaival. Lehetőség van arra is, hogy a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár április 2-áig megváltoztassa külföldi szavazásának helyszínét. Akit már felvettek a külképviseleti névjegyzékbe, az április 8-áig kérheti, hogy vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. Csütörtök 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik településre azok a magyarországi lakóhelyen rendelkező választópolgárok, akik április 12-én Magyarországon, de a lakcímük szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodnak. Továbbra is zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A vármegyei kormány és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával egészen április 6-áig végzik majd a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat. Az ellenőrzési időszak során a közkedvelt húsvéti élelmiszerek mellett a sonka, torma, tojás, kalács, zöldségek, alkoholos italok mellett a tojásfestékek, az édesdea sütemények, a baromfi takarmány, az élő nyúl árusítás és még a növényútlevelek vizsgálata is helyet kap. A hatósági szakemberek országszerte ellenőrzik a kereskedelmi egységekben forgalmazott alkoholos italokat, míg a hústermékek, kalácsok, tormák, tojásfestékek és édes teasütemények vizsgálatát az előállító üzemekben végzik. A szakemberek vizsgálják a tojótyúk, takarmányokat, valamint az állatvédelmi előírások teljesülését a piacokon és kisállatkereskedésekben zajló élő nyúl árusítás során. Az országos akció fontos részét jelentik a laboratóriumi vizsgálatok is. Április 1-én indul országszerte a művelődési házakban a Nemzeti Filmintézet és Nemzeti Művelődési Intézet országos filmklub hálózata, a Filmió Moziklub, amelynek keretében évvégéig 210 vidéki településre juttatnak el klasszikus és mai magyar filmeket rendszeres ingyenes vetítéseken felkészült filmklub vezetőkkel. A program célja a magyar filmek népszerűsítése, a közönségépítés, a kulturális kínálat színesítése országszerte és a közösségi élet gazdagítása. A Filmió Moziklub országos filmklub hálózat új évada április 1-én indul, és évvégéig Battonyától Rajkáig, Berzencétől Kenézlőig összesen 210 településen több mint 1200 vetítést és beszélgetést kínál. A programok között szerepel kifejezetten az óvodásokat célzó vetítés, illetve olyan események is, amelyekre elsősorban az idős korosztályt várják a helyi szervezők. A több mint 130 ingyenesen elérhető magyar filmből a filmklub vezetők a helyi közösségek igényei szerint állíthatják össze a 6 alkalomból álló vetítés sorozatot. A kínálat könnyedebb, szórakoztató műveket és rajzfilmeket, továbbá komoly társadalmi és morális kérdéseket feszegető, fajsúlyos alkotásokat is tartalmaz. Újra bevétel eltitkolással és fiktív számlával próbálkozott egy zöldségkereskedő. A cég már korábban is fennakadt a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzésén. A papíron 100 milliós veszteséggel működő cégnél egy korábbi vizsgálatot követően ismételt ellenőrzést végeztek a revizorok. Ezúttal kiderült, a kereskedő jelentős összegű bevételt titkolt el, ráadásul fiktív számlák alapján jogosulatlanul vont le áfát. A NAV Békés vármegyei munkatársai 413 millió forintnyi tartozással szembesítették a társaságot, amely ezt az összeget vitatta, ám több jogorvoslati fórum után a bíróság is a NAV javára döntött, így az adózónak a teljes tartozást meg kell fizetnie. A NAV már az ellenőrzés kezdetén garantálta, hogy a több mint 400 millió forint valóban az állambevétele legyen a hosszas jogorvoslati eljárás ellenére is, így biztosítási intézkedésként üzletrészt, ingó és ingatlan vagyonelemeket foglalt le. Ahogy ez az eset is igazolja, nagyobb figyelemre számíthat a NAV részéről az a cég, amelyiknél egy ellenőrzés során a revizorok az adószabályok súlyos megsértését tapasztalják, tájékoztatta rádiunkat az adóhivatal.
Az időjárásról.
Hétfőn többnyire erősen felhős borult lesz az ég, és az északnyugati országrész kivételével többfelé várható eső, zápor. Az északi északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 8 és 14 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Isten keresése. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Jeremiás proféta könyve 29. fejezet 13-as vers. Isten azt mondja, hogy keressük őt, de nem azért, mintha bujkálna előlünk. Amikor Istent keressük, meghozunk egy döntést, amely a lelki dolgok birodalmába való belépéshez szükséges. Vannak olyan szintű áldások, amelyeket csak szorgalmas kereséssel nyerhetünk el. Isten a keresésre válaszol. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6-os vers. Nincsenek kézikönyvek, amelyek lépésről lépésre felvázolnák, hogy mi a helyes módja az Úr keresésének. Egyesek csendben keresik őt, miközben megfáradt arcukon lágyan peregnek le a könnycseppek. Mások egy tengerőből homokos partján sétálva keresik őt, tekintetüket az esti dagály hullámain nyugtatva. Megint mások felemelt kézzel és a szeretetteljes hódolat szavaival magasztalják az Urat. Nincsenek szabályok, csak annyi, hogy teljes szívvel keresd őt. Mit jelent teljes szívvel keresni Istent? Azt, hogy teljes figyelmet szentelsz neki, és kizársz minden zavaró tényezőt, hogy csak ráfigyelhess. El tudod képzelni, hogy lejted a földre a kontaktlencsédet, vagy kiesik a drága kő a gyűrűdből, és te elintézed ennyivel, nem gond, majd később megkeresem. Nem hinném. Minél nagyobb értéket tulajdonítasz valaminek, annál lázasabban fogod keresni. Akkor imádkozol teljes szívvel, amikor ezt mondod az Úrnak: szükségem van rád. Nélküled nem boldogulok. Isten pedig ezzel az ígérettel válaszol az ilyen imákra: megtaláltok engem. Jeremiás 29.14.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
bibliai üzenetet hallottak. Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Túlzottan szerettem, túlságosan megkedveltem. Velük csúszik az összes italma, nekik jók hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem, van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt, és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy az a sors, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek már.
Az Európa Rádió délutáni menüje.
Kellemes délutánt kívánok! Köszöntöm hallgatóinkat! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják. 2026. március 29-e vasárnap van. A szerkesztő Kocák Szilvia köszönti önöket. Ma az auguszták ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban magazinunk tartalmáról. Idén is megrendezte a Tanítsunk Magyarországért műhely konferenciát a Miskolci Egyetem. Az eseményen a jó gyakorlatok megosztása mellett átadták a mentori kiválósági díjat is. A Tanítsunk Magyarországért program egy országos mentorprogram, amelynek célja, hogy támogassa a kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű, általános iskolás diákok továbbtanulását és életpálya tervezését.
Ez a tavalyi konferencia folytatása gyakorlatilag az volt az első ilyen alkalom, amikor összegyűlt az összes megvalósító, most már több mint 25-26 egyetemen fut ez a program Magyarországon, és minden egyetem képviselője eljött ide, asztalok körül ülnek, dolgozunk World Caféban, próbáljuk a programot érteni, értelmezni, a tapasztalatokat egymásnak átadni. Ez egy nagyon-nagyon klassz, nagyon innovatív, horizontális tanulási lehetőség gyakorlatilag, amikor egyetemek tanítanak egyetemet arról, hogy hogyan kell ezt a projektet működtetni. Nagyon különböző időkben léptünk be ebbe a programba. Mi most már ugye 18-19-es fél év óta csináljuk, ez nagyon sok 14 fél éve, 15 fél éve működik nálunk a program. Van, aki pedig tavaly. Tehát, hogy azért a tapasztalatok nagyon különbözőek, és nem feltétlenül azon múlik ez, hogy ki mióta van bent, hanem hogy mik történtek. Úgyhogy mindenki hazavihet olyan jó gyakorlatot, amit aztán kipróbálhat, megvalósíthat, és valószínűleg ezzel egy kicsit közelednek is az különféle egyetemeken megvalósított programok egymáshoz.
Tavasszal is sok a munka a Horgász Egyesületek Borsodabaúj Zemplén megyei szövetségénél. Több halfajra is tilalmi időszak van, amelyekről a szövetség honlapján tájékozódhatnak a horgászok. Kovács G. Zoltánt a Horgász Egyesületek Borsodabaúj Zemplén megyei szövetségének elnökét kérdezzük mindenről.
Nagyon-nagyon szigorú feltételek mellett telepítünk minden évbe. Előzetesen NÉBIK-nek le kell jelenteni egy egyesületnek a telepítés időpontját, milyen halat, hány kilót tervezünk telepíteni.
Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánunk.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, idén is megrendezte a Tanítsunk Magyarországért műhely konferenciát a Miskolci Egyetem. Az eseményen a jó gyakorlatok megosztása mellett átadták a mentori kiválósági díjat is. Boganics Petra és Tamás Teodóra a Miskolci Egyetem végzős hallgatói vehették át az elismerést, akik 6 éve mentorok a programban. A Tanítsunk Magyarországért program egy országos mentorprogram, amelynek célja, hogy támogassa a kis településeken élő hátrányos helyzetű általános iskolás diákok továbbtanulását és életpálya tervezését. A program alapgondolata, hogy egyetemi hallgatók személyes mentorálással segítsék a fiatalabb diákokat abban, hogy magabiztosabban tervezhessék jövőjüket, és reális képet kapjanak a középiskolai és későbbi tanulási lehetőségekről. A Miskolci Egyetem elsőként csatlakozott a programhoz. Az első műhely konferenciát az intézmény rendezte meg 2025-ben. A programmal 14 iskolában vannak jelen 146 mentorral, mintegy 646 diákot érnek el. Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallják.
Professzor dr. Horváth Zitával beszélgetek, a Miskolci Egyetem rektorával. Miért is fontos ez a mai alkalom?
Ahogy a köszöntőben is elmondtam, többes szerepben vagyok itt, úgyis, mint a mai konferencia házigazda felsőoktatási intézményének a rektora, de úgy is, mint olyan egyetem vezetője, amely egyetem elsők között csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz, amikor még csak 4 egyetem vett benne részt. Ma már több mint 20 felsőoktatási intézmény gyakorlatilag a Dunántúltól Kelet-Magyarországig részt vesz ebben a programban. Miért fontos? Itt egyetemi hallgatókat készítenek fel képzett kollégák arra, hogy tudjanak általános iskolás 7.-8. osztályos gyerekeket mentorálni, hátrányos helyzetű térségek, hátrányos helyzetű diákjait oktató általános iskolában. A programnak az a célja, hogy egyrészt tudják a program által a korai iskola elhagyást, a lemozsolódást csökkenteni, másrészt egy olyan pozitív mintát adni ezeknek a gyerekeknek, hogy ki lehet törni egy rossz szociális helyzetből a tanulás által. Egyik fontos célja ennek a programnak, hogy a gyerekek általános iskola sikeres befejezését követően vagy szakmát tanuljanak, vagy jussanak el gimnáziumba, ki mit szeretne, és ehhez tudjanak segítséget adni. A mentorok nem a pedagógusoknak a szerepét veszik át, hanem a pedagógusok munkáját segítik. És ez a konferencia mai, az arról szól, hogy az intézmények átadják egymásnak a tapasztalataikat. Mindenki ugyanabban a programban vesz részt, de más-más eszközöket is be tud vetni a sikeresség érdekében. Ugye több mint 1000 egyetemi mentor hallgató, több mint 3000 általános iskolás gyereket mentorál. Az évek során felhalmozódtak tapasztalatok, és a mai konferencián, workshopon ezeknek a tapasztalatoknak a megbeszélése, cseréje történik, annak érdekében, hogy egyre sikeresebbé váljon ez a program. A Nemzeti Tehetség Központ az, amelyik a programot központilag finanszírozza, a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke vagyok, pedig azon túl, hogy szintén anyagi támogatást tud adni a programba, szakmai segítséget nyújtunk a gyerekeknek, mentoroknak, és egyáltalán próbáljuk szakmailag minőségbiztosítani, validálni ezt a programot, és ha itt ma körülnézünk, akkor komoly egyetemek, rektorai, egyetemi vezetői, pedagógusai vannak itt, azok, akik a programban részt vesznek, vagy irányítják. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez egy olyan program, amit tényleg nem kényszerből vállaltak az intézmények, hanem nagy szeretettel és szívvel, ésszel viszik ezt a programot. Mi is ezek közé tartozunk, úgyhogy én örülök, hogy ismét a tavalyi évhez hasonlóan házigazdái lehettünk ennek.
Rektorasszony, mennyire büszke, hogy innen Miskolci Egyetemről került ki egy olyan mentor, akit most díjaztak, hogy most már 12. fél éve mentorál, és úgymond ezzel zárja az egyetemi tanulmányait is. Mit szól ehhez?
Egyrészt hallgatónak gratulálok innét is, büszke is vagyok rá, és büszke vagyok a kollégáimra, akik be tudtak ilyen gyerekeket, ilyen hallgatókat vonni a programba, és tudták annyira részben tanítani, részben lelkesíteni őket, hogy az, amit csinálnak, az nagyon fontos, ugyanis ahhoz, hogy ők ma itt elismerésben részesültek, ahhoz kevés a szakmai tudás. Ha emögé lelkesedés, a program alapértékeihez való kapcsolódás, azzal való azonosulás nem lenne meg, akkor önmagában a disziplináris tudás nem lenne elegendő ahhoz, hogy sikeresen működtessék ezt a programot. Én büszke vagyok a kollégáimra, akik ebben a programban részt vesznek.
György Lászlóval, a Tanítsunk Magyarországért program kormánybiztosával folytatom az összeállítást. Mi a jelentősége ennek a mai konferenciának, hogyan látja, miért is hasznos?
A Tanítsunk Magyarországért program 6 éve még egy startup volt, 4 egyetem csatlakozott hozzá, most már több mint 20 egyetem van, közel 1000 mentor, mentorál 4000 általános iskolást országszerte. Ez azt jelenti, hogy nagyon komplex, nagyon szerteágazó program. Gondoljon csak bele, hogy van egy minőségért felelős alapítvány, amit az alapítók hoztak létre, van egy lebonyolításért felelős szervezet, vannak az egyetemeink, ahol az oktatók fölkészítő kurzusokat tartanak az egyetemistáknak, vannak általános iskolai koordinátoraink, ottani pedagógusok, akik fogadják a mentorainkat, az egyetemistákat, és akkor van 1000 kulcs szereplőnk, ők az egyetemisták, és van 4000 fő szereplőnk, ők pedig az általános iskolások. Na most, ha egy program ennyire széles, akkor időről időre meg kell erősíteni a szereplőkben azt, hogy honnan indultunk, mi a célunk, méghozzá az, hogy minden ma általános iskolás 2030-ra és azon túl rendelkezzen legalább szakmával, vagy ha a képességeik engedik, tanuljon tovább. Mert hogy ma vannak olyan települések, ahonnan a gyerekek bár tovább tanulnak általános iskolából, de 54%-ban korai és körülhagyóvá válnak középfokon. Na, ez sikerült egy év mentorálás után 9%-ponttal mérsékelni a Tanítsunk Magyarországért programban, ami azt jelenti, hogy minden 100 forint, amit egy általános iskolásra elköltünk az adófizetők pénzén, az 260 forintot fial a költségvetésnek, mert ennyit számít az, hogy valaki legalább középfokú szakmát szerez, és azzal helyezkedik el a munkaerőpiacon. Szóval ezért vagyunk itt, hogy megerősítsük a víziónkban az itt lévőket, és hogy az ő gyakorlati tapasztalataik, hogy hogyan tudjuk ezt a víziót elérni, azok beépüljenek a Tanítsunk Magyarországért programba, rendszer szintévé szilárduljanak. Ugye egy startupnál van néhány szereplő, és mindenki tudja és érzi, hogy mit csinál. Egy nagy multicégnél, ott pedig mindenre szabályozás van. Na most a kettő között kell olyan egyensúlyt teremteni, hogy sziklaszilárdan álljunk a középpontunkban, és közben pedig rugalmasak legyünk a kihívásokra, a körülöttünk zajló változásokra.
Milyen jövőbeli tervek vannak itt a megnyitó beszédében? Nagyon sok mindent említett.
Ugye most van közel 1000 mentorunk, szeretnénk, ha lenne legalább 2500, és elérnénk 10000 általános iskolást országszerte. Két szűk keresztmetszete van. Az egyik, hogy kevesen jelentkeznek mentornak, leginkább a tanár, tanító, gyógypedagógus szakosok mentorálnak, de 40%-át a mentorainknak ők adják. De ha megnézem az ő szakjaik irányából, akkor csak 6-8%-uk jelentkezik a programba mentorálni, és ez nagyon kevés. Ha háromszor ennyi, mondjuk 20% jelentkezne arányaiban a tanító, tanár és gyógypedagógus szakokról, akkor el tudnánk kérni viszonylag könnyen ezt a célunkat. Ez az egyik, hogy legyen 2500 mentorunk, ez lenne az egyik szűk keresztmetszet, amit leküzdenénk, hogyha lenne 2500 mentorunk, akkor elérnénk 10.000 általános iskolást. A másik pedig az, hogy nyilván azoknak az általános iskolásoknak nagy lépés az általános iskolából a középiskolába menet, amelyek távoli településeken élnek. A távoli településekre eljutni a mentorainknak is időigényes. Úgy tudnak eljutni, hogyha erre megfelelő gépjárművek állnak rendelkezésre, és nem tömegközlekedéssel kell utazniuk. A tömegközlekedés jelenleg ingyenes a mentorainknak a programban, meg az általános iskolásainknak is, a 14 év fölöttieknek is, de hát gépjárművek nélkül, amelyek célzottan ezekre a településekre viszik a mentorokat, nagyon nehéz eljutni. Például innen vagy Nyíregyházáról is, inkább mindig a nyíregyházi példát hozom szívesen, onnan is másfél óra személygépjárművel Rozsály, ami ott van a román határon. És most azon dolgozom, hogy magánszponzorok részvételével, vállalatok hozzájárulásával legyen legalább 50, de inkább 100 személygépjármű a programban, amit a mentorok saját felelősségükre tudnak használni, és egymást meg magukat el tudják vinni ezekre a településekre, és ezzel be tudjuk vonni azokat a távoli településeket is, akiknek a legnagyobb segítséget nyújtja a Tanítsunk Magyarországért program.
Kormánybiztos úr, mit szól hozzá, hogyan fogadta, nem tudom, hogy kormánybiztos úrnak mennyire volt meglepetés itt a mai alkalmon, két díjazottat is, úgymond kitüntettek, vagy díjazást adtak át nekik, hogy már nagyon régóta, 6 éve mentorálnak, ez mekkora dolog, hogyan látja kormánybiztos úr?
Hát elképesztő, ez azt jelenti, hogy ők a kezdetek kezdetétől velünk vannak a programban, és azt jelenti, hogy az egyetemi tanulmányaik után, az egyikük már doktorandusz hallgató, tehát az alap- és mesterszakos egyetemi tanulmányaik után is folytatják a mentorálást. Ez olyan szintű elköteleződés, ami nagyon jó leső visszajelzés nekünk alapítóknak, a Tanítsunk Magyarországért programot alapítóknak, hogy ez a program, ez valóban nem csak a mentoráltakról, az általános iskolásokról szól, hanem a mentorokat is segíti, a mentoroknak is nagyon sokat ad. Nem anyagi értelemben, bár ösztöndíjat is kapnak, de sokkal inkább úgy, hogy olyan képességeik fejlődnek, és olyan élményekre tesznek szert azzal, hogy másoknak önzetlenül segítenek, amit másképpen nem tudnának megélni. Szóval 6 év az rengeteg idő, és gondolj abba bele, hogy 20 éves fiatalokról beszélünk, hát ez az életüknek a negyede, amit a programban töltöttek, nagyon hálásak vagyunk nekik.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk összeállításunkat a Miskolci Egyetemen megrendezett Tanítsunk Magyarországért műhely konferenciáról. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
A hideg peronon arcomba tója, a szelet. Január van és nem jön a kikelet, ismerős gitárzene száll, közel a szívem kalapál. Ezután úgy teszek, mintha át kéne néznem magamat. Valami érzés feszeng a pad alatt, a vonat ugyanoda áll, mégsem a derű dominál.
Vigasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk összeállításunkat a Miskolci Egyetemen megrendezett Tanítsunk Magyarországért műhely konferenciáról, amelyen a jó gyakorlatok megosztása mellett átadták a mentori kiválósági díjat is.
Tiszlavics Csabával, a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatójával, illetve a Tanítsunk Magyarországért program ottani helyi koordinátorával folytatom a beszélgetést. Mit szól ehhez a mai programhoz, igazgató úr? Miért jelentős, miért jó, hogy létrejött ez a mai konferencia?
Azt gondolom, hogy fontosak azok a mérföldkövek, amelyek bizonyos idők után eljönnek, és azt gondolom, hogy amit államtitkár úr is elmondott, azok a témák, nem sorolom most fel azt a 6 témát, amit ő megjelölt, illetve az egyetem kiválasztott azzal kapcsolatban, hogy az eddigi tapasztalatokat összegyűjtsék, a kollégák megvitassák azt, hogy melyek azok, amelyeket tovább lehet folytatni, melyek azok a területek, amelyek javításra szorulnak, illetve kiegészítésre szorulnak.
Az önök iskolájában mekkora segítség ez a program, milyen múltra tekint vissza önöknél, mekkora segítség a Tanítsunk Magyarországért program?
Ugye 6 éve kezdődött a Tanítsunk Magyarországért program. Nekem nagy öröm volt, hogy a kezdetektől részt vehettünk ebben a programban, sőt, annak idején, akkor, amikor még ilyen pilot formában bizonyos területei működtek, akkor bizonyos területeket felvállaltunk, illetve mi voltunk az a kísérleti terület, ahol bizonyos programokat, programelemeket kipróbáltak ezzel kapcsolatban. Ahogy említettem, itt a Boganics Petra méltatása során az én iskolámban hát majdnem 100%-ban hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vannak, és valóban nagy szükség van arra a tevékenységre, amit a programon keresztül eljuttatnak az egyetemek, eljuttatnak a hallgatók ezekhez a gyerekekhez. Szociálisan hátrányos helyzetűek, a családi körülményeik, hát járok itt személyesen is családoknál sokszor megdöbbenek, tehát nem könyvtárról, hanem könyves polcról, vagy adott esetben polcról sem beszélhetünk, és az iskolának, mi az intézményben pedagógusok is tudjuk nagyon jól azt, hogy hogyan lehet igyekezni ezeket a hátrányokat pótolni, de az egyetemi hallgatók segítségével bízom abban, illetve hát az elmúlt években azért olyan eredmények is születtek, hogy növekszik azoknak a tanulóknak a száma, akik tovább tanulnak, és nem hagyják ott a középiskolát, szakmát szereznek, a lemorzsolódási arányt sikerült csökkenteni, amivel természetesen nem vagyok megelégedve, vagy nem vagyunk megelégedve, mert tovább szeretnénk ezt folytatni, de ez a közös munka szerintem segít abban, hogy azokat a hátrányokat, amelyekkel ezek a gyerekek bírnak, ezeket a hátrányokat segítsünk leküzdeni.
És hát említettük Boganics Petrát, mit szól hozzá, hogy hát, hogy ön méltatta, illetve hogy van ilyen mentor a rendszerben, aki most már 6. éve mentorál, és hát hogy önöknél kezdett.
Az igazság az, hogy valóban amikor itt Anettáik megkerestek engem, akkor először is nagyon jó ötletnek tartom, mert mindig fontos az, hogy a jók között a legjobbak is megjelenjenek. Azt is el tudom mondani, hogy Petra ugye az elejétől fogva nálunk mentorál, de most hadd ne mondjak neveket, de hál' Istennek nagyon sok mentornak a nevét, majd minden mentornak a nevét felsorolhatnám, hiszen nagyon sokat segítenek, nagyon sokat tesznek. Petra tapasztalatai sokat segítenek abban, hogy azok az újak, akik belépnek, később léptek be, vagy nemrég léptek be ebbe a programba, az ő tapasztalataikkal, az idősebb mentorok tapasztalataival könnyebben tudják megvalósítani az elképzeléseik.
Ádám Anettával, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjével folytatom az összeállítást, beszélgetek. De az első kérdésem az az lenne, hiszen itt a Miskolci Egyetemen mondhatjuk azt, hogy egyfajta házigazdaként szerveztek ide egy konferenciát. Miről is szól ez a konferencia, illetve mi a mai nap programja?
Ez a tavalyi konferencia folytatása gyakorlatilag, az volt az első ilyen alkalom, amikor összegyűlt az összes megvalósító, most már több mint 25-26 egyetemen fut ez a program Magyarországon, és minden egyetem képviselője eljött ide, asztalok körül ülnek, dolgozunk World Caféban, próbáljuk a programot érteni, értelmezni, a tapasztalatokat egymásnak átadni. Ez egy nagyon-nagyon klassz, nagyon innovatív, horizontális tanulási lehetőség gyakorlatilag, amikor egyetemek tanítanak egyetemet arról, hogy hogyan kell ezt a projektet működtetni.
Miért hasznos a résztvevők számára, milyen pluszt kaphatnak, majd úgymond hogyan térhetnek haza erről a konferenciáról?
Nagyon különböző időkben léptünk be ebbe a programba. Mi most már ugye 18-19-es fél év óta csináljuk, ez nagyon sok 14 fél éve, 15 fél éve működik nálunk a program. Van, aki pedig tavaly. Tehát, hogy azért a tapasztalatok nagyon különbözőek, és nem feltétlenül azon múlik ez, hogy ki mióta van bent, hanem hogy mik történtek. Úgyhogy mindenki hazavihet olyan jó gyakorlatot, amit aztán kipróbálhat, megvalósíthat, és valószínűleg ezzel egy kicsit közelednek is az különféle egyetemeken megvalósított programok egymáshoz.
Mi történik itt az asztaloknál, illetve azok mellett milyen programelemek lesznek még?
Tényleg a megvalósítók vannak itt, akik dolgoznak a programban. 6 nagy témakörét csoportosítottuk ezeket a beszélgetéseket. Például az egyetemen belüli menedzsmentje a programnak. Van egy másik téma, ami arról szól, hogy a pedagógia, vagy tanárszakosokat, pedagógus hallgatókat hogyan lehet megszólítani. Tehát sok-sok olyan témánk van, illetve 6 olyan témánk van, ami a TM-nek a legfontosabb topikja. És akörül beszélgetnek fél-fél órát, a 6 asztalt gyakorlatilag kétszer másfél órát le tudja járni minden kolléga.
És volt egy díjátadás is, ez egy meglepetés volt a program részeként, ez miről szólt?
Hát az egész program pillére a mentorok munkája. Tehát, hogy mi bármit szervezünk, bármit alakítunk, bármit teszünk alájuk, ők hozzák a valódi értéket ebbe a történetbe, ezért mi rettenetesen hálásak vagyunk. És különösen megható és lenyűgöző az a dolog, hogyha valaki ezt sok éven keresztül csinálja. Szerintem bárki végig gondolhatja, hogy mennyire erősen az identitás részébe válik egy egyetemistának, egy fiatal felnőtt értelmiségének, hogy ő elsős korától kezdve folyamatosan segít gyerekeket. Társadalmilag szó szerint hasznos dolgot művel. Ő már nem csak a kocsmában beszélget arról a csoporttársai, hogy kéne tenni valamit, hanem effektíve tesz. És hát van 2 olyan hallgatónk, Tamás Teodóra és Boganics Petra, akik 12 fél éve dolgoznak mentorként, az idén végezni fognak, úgyhogy az oktatókból álló szupervizori kollégium úgy döntött, hogy ezt egy díjjal, egy most alapított díjjal háláljuk meg, úgyhogy mentori kiválósági díjat kaptak. Közgazdászok mind a ketten, én egészen biztos vagyok benne, bár Teó, ugye doktorandus valószínűleg kutatni fog. Egészen biztos vagyok benne, hogy azt a tapasztalatot, azt a tudást, amit a mentorálás során összegyűjtöttek, azt nagyon jól fogják tudni használni közgazdászként is.
Személy szerint lelkileg hogyan érezted magad, amikor a díjakat átadták? Láttam, hogy kicsit meghatódtál a mikrofon mögött. Te hogyan éled ezt meg, hogy 6 éve most már 2 mentorotok így dolgozik?
Hát én nagyon elsírtam magam konkrétan. Egyrészt nagyon lenyűgöző, és tényleg nagy alázatra készteti mindig az embert látni az ő szorgalmukat, meg ahogy oda teszik magukat a munkába. Másrészt meg arra gondoltam, hogy kirepülnek. Ez a furcsa ebben az egyetem, hogy mi idének a hallgatóink, és arra készítjük fel őket, hogy elmenjenek. De hát ez azért néha fáj. Na hát náluk fájni fog.
Boganics Petrával és Tamás Teodórával, a 2 kitüntetett mentorral folytatom az összeállítást. Mindkettőtöknek szól egy ugyanaz azon kérdés, mit szóltatok a díjhoz, amikor átvettétek, hiszen, ha jól tudom, ez meglepetés volt számotokra. Petra, hogyan fogadtad?
Igen, teljes körű meglepetés volt. Egyébként én még most se fogtam fel igazából. Nekem az volt az első, hogy én utána kimentem és felhívtam a szüleimet, hogy úristen, mi történt? Egyébként nagyon jól titkolták a nettáig, tényleg én tegnap is voltam benne náluk, tehát semmi, tehát egy rezzenés nem láttam az arcukon, de viszont nagyon hálás vagyok érte, mert tényleg a gyerekek miatt én érzem, hogy megbecsülnek és hogy jól csinálok, de ez pluszra erősítés volt igazából számomra.
Teodóra, te hogyan fogadtad ezt a kitüntetést?
Így van, ugye teljes mértékben meglepetés volt, nagyon-nagyon jól titkolták. Nem a díjakért csináljuk ezeket, viszont nagyon jól esett, azért mégiscsak 6 év munka, amit a gyerekekkel töltöttem, 4 iskola, sok pár 10 gyerek, akit mentoráltam, hát nagyon-nagyon jól esett.
Miről szól ez a díj?
Igazából mentori kiválósági díjat kaptunk, én nem... Én igazából nem tudom. Mindig kapunk egy oklevelet nyilván a teljesített fél évek után, de sose foglalkoztunk úgy vele, mert nem az oklevél, nem a díjazás. Igazából nekem az a díj, ha a gyerek ballagás után még akkor is felhív, vagy rám ír, hogy így teljedik az iskolám, és az egyik már most érettségizik, és jön tőle a hír az egyetemnek. Nekem ez a díj igazából, hogy ő igenis most 3 egyetem között vacilál.
Ugye ez a 6 év mit jelent számotokra, hiszen most már végzős egyetemisták is vagytok, tehát a Tanítsunk Magyarországért programból is továbbálltok. Ez a 6 év mit jelentett számotokra, mit visztek ebből haza, mit jelent ez a 6 év, Petra?
Nekem szerencsém volt, mert én már most második papíromat csinálom, és előző abszolvált fél évben Anettáék nekem elintézték, hogy én igenis abszolvált fél év alatt is mentoráljak, ami kimondott jó volt, mert pont végzős osztályom volt, és fájt volna őket úgy otthagyni, és aztán egy új osztályhoz visszajönni szeptemberbe. Nekem nagyon sokat adtak igazából, tehát nekem is egy egyetemi barátnőm ajánlotta magát a programot, hogy igenis Petra, neked ez kell, mert nem vesz emberekkel beszélni, félsz, és a munkádhoz jó lesz, hogy te bírsz kommunikálni, és tényleg sokat segített, mert azóta sokkal több barátot is szereztem természetesen, és hamarabb is megmerek szólalni bármilyen eseményeken.
És Teodóra, te mit kaptál ettől a programtól, neked ez a 6 év, mit jelent ebből a 6 évből, mit viszel tovább az egyetemi évek után?
Én nem csak mentoráltam, ugye, hanem barátokat is szereztem, ugye lehetett is hallani, amikor felkonferálták, hogy nekem még a kezdő, ugye 6 évvel ezelőtt Prügyön kezdtem, nekem még a prügyi mentoráltaim mindig írkának, hogy hogy van az életben, mit történnek vele, milyen esetleg díjakat nyert, Facebookon, Messengeren tartjuk a kapcsolatot, számos helyen visszajelzik, seket kapok, hogy azért nem csak nekem volt ez nagyon nagy élmény, hanem nekik is.
Kedves hallgatóink, idén is megrendezte a Tanítsunk Magyarországért műhely konferenciát a Miskolci Egyetem. Az eseményen a jó gyakorlatok megosztása mellett átadták a mentori kiválósági díjat is. Boganics Petra és Tamás Teodóra a Miskolci Egyetem végzős hallgatói vehették át az elismerést, akik 6 éve mentorok a programban. A Miskolci Egyetem elsőként csatlakozott a programhoz. Az első műhely konferenciát az intézmény rendezte meg 2025-ben. A programmal 14 iskolában vannak jelen 146 mentorral, mintegy 646 diákot érnek el. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lánya, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és a emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok. 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 Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, tavasszal is sok a munka a Horgász Egyesületek Borsodabaúj Zemplén megyei szövetségénél. Több halfajra is tilalmi időszak van, amelyekről a szövetség honlapján tájékozódhatnak a horgászok. A tilalmak mellett a telepítések is elkezdődtek a vármegye tavaiban a törvényi előírásoknak megfelelően. A részletekről a Horgász Egyesületek Borsodabaúj Zemplén megyei szövetségének elnök Kovács G. Zoltán számolt be rádiónknak, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Az első tavaszi teendő talán, ha mondhatjuk így, a fogási naplók leadása még zajlik, miként tart, mennyit sikerült már leadni a horgászoknak, mit lehet erről tudni?
Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát a tavasz a megújulás mindenbe, ez horgászéknál is így van. Készülődünk nagy elánnal a szezonra. Ennek az első fázisa a horgászok életében az, hogy le kellett adni a fogási naplókat, és értelemszerűen kiváltani az éves új engedélyeket. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy a fogási naplókkal mi adnak a sorsa, mi értelme van, stb. Stb. Tehát az, hogy egy horgász mennyi halat foghat egy alkalommal, azt a horgászrendek tartalmazzák, ezt a fogási naplóba rögzíteni kell, ezt éves szinten, amikor a fogási naplókat leadják az egyesületek, ezt összegzik, és a végén országos szinten összegzésre kerül az a mennyiség, amit a horgászok kifogtak. Most ennek a jelentősége két szempontból fontos. Az egyik szempontból az, hogy a magyar lakosok részben, hogy mennyi halat fogtak, milyen a halfogyasztásunk, a másik, ez megalapozza azt is, hogy különböző vizeken az előírt halgazdálkodási tervtől el kellett térni, vagy nem. Tehát többet, kevesebbet fogtak, mi a jellemző a vízre, mik a tendenciák, mik a változások a halgazdálkodásba, a halnevelésbe, stb. Tehát ez egy alapadat, és mivel ez az alapadat nagyon sok mindent meghatároz, az éves telepítéseket a vizeknél a hallgazdálkodási terven kívül, ezért szigorúan is veszük a fogási naplóknak a leadását, határidőre az összegzését. Pontosan ezért, mert ezeket nekünk a nébik felé jelenteni kell, tehát országos összegzésbe, statisztikákban mindenhol szerepel, és nyilvánvalóan az összes gazdálkodás ehhez kapcsolódó része, a gazdasági tervezés, pénzügyi tervezés az egyesületektől a MOHOZ legmagasabb szintjeig, de ennek ilyen alapadatként szolgál a fogási naplóknak az összesítése. Egyébként meg úgy horgászként is azt tudom mondani, hogy úgy egy kicsit átértékeli az ember az elmúlt évet, hogy megnézi, hogy hányszor voltam horgászni, mennyi halat fogtam. Azért nem fogtam, mert, bocsánat, béna voltam, vagy azért nem fogtam, mert nincs vízben hal. Hát ezt ugye ezt poénból szokták mondani, vagy mérgesen a horgászok, hogy azért nem fogtam halat, mert nem telepítenek, meg nincs a vízben hal. Ezt korábban is elmondtam, egy horgász egyesület, a horgász szövetség, a MOHOZ nem teheti meg, hogy a törvényi kötelezettségének nem tesz eleget. Tehát nagyon-nagyon szigorú feltételek mellett telepítünk minden évbe. Előzetesen nébiknek le kell jelenteni egy egyesületnek a telepítés időpontját, milyen halat, hány kilót tervezünk telepíteni. Ezt helyszínen ellenőrizni szokták az országos halőrök, a nébik halőrök. Tehát ez szigorú feltételek mellett. És amikor a telepítés megtörtént, a tény az újra rögzítésre kerül, bejelentésre kerül, és akkor gyakorlatilag egy korrekt ellenőrzés mellett történik meg a haltelepítés és a gazdálkodása vizeken.
Várható-e a közeljövőben valahol telepítés, és hogyha igen, akkor milyen halfajtákat telepítenek mostanában tavasszal, mire számíthatnak ilyen téren a horgászok?
Hát ugye a horgászok azt tudják, hogy a február 1-e megindulnak a ragadozó halak. Ugye a természetüknél fogva a ragadozók azok korábban szaporodnak, azért, hogy amikor a kis csuka meg a kis süllő már olyan életképes, hogy majd a keszeg, a kis pontyok és egyéb más halféknek a kis ivadékaival táplálkozni, növekedni tudjanak, tehát ez az életrendje. Tehát a tavasz az ebben az időszakban február 1-jével a ragadozókkal kezdődik, és ez június végeig el szokott tartani különböző formában. Per pillanat csuka, süllő, balin, még a pisztráng is, azt hiszem március 31-éig tilalom van rá. Tehát ezekre a ragadozó halakra tilalom van, a harcsára még nincs, még most bátorkodnak a horgászok harcsát fogni. A másik vonatkozásban ugye keszegféléket, pontyot, ezeket lehet fogni, és ennek a halnak a telepítése az, ami most folyamatosan történik. Már ismereteim szerint a héten már Rakacai tónál is fogunk telepíteni, de más vizeken is történik a telepítés, vagy hogy miskolci érdekeltség, hogy a Hámori tónál korán fogunk telepíteni, március hónapban még, vagy maximum április elején az éves pisztráng mennyiséget, a ponty mennyiséget is a Hámori tóba.
Hogyan képzeljük el amúgy egy-egy tóba, itt például akkor a Hámori tavat, meg a Rakacai tavat említette, amúgy mekkora mennyiségeket kell telepíteni, ilyenkor a Horgász Szövetségnek mennyi hallal dolgoznak, ha fogalmazhatok így?
Törvény határozza meg egy víznek az eltartó képességét. Tehát a fogások is ehhez igazodnak. Ez halgazdálkodási tervben rögzített, 5 éves halgazdálkodási tervet készítünk. Ezt az 5 éves halgazdálkodási tervet a kormányhivatalnak kell benyújtanunk, az összes feltételével együtt, és ezt engedélyezik, és ez nekünk igazából az alkotmányunk erre vonatkozóan, a telepítésre vonatkozóan, amit nagyon szigorúan be kell tartani. A telepítésnél egyetlen egy tolerancia van, mert az idő, vagy éppen a halfaj esetében lehetnek eltérő dolgok, de a halgazdálkodási tervtől el lehet térni külön engedéllyel, vagy bejelentési kötelezettséggel. Ha nem tudok telepíteni, azt föltétlenül jelenteni kell. Tolerancia fölfelé van 50%-ba, ami azt jelenti, hogy a halgazdálkodási tervbe szereplő összeget 50%-ba külön engedély nélkül át lehet lépni. Magyarul, tehát én nem telepíthetek tele egy tavat, mert akkor annak az lesz a vége, hogy halpusztulás lesz belőle. Valamelyik halfaj eluralkodik rajta, tehát az a biológiai egyensúly, vagy éppen a víz olyan károsodást szenved, amitől a víz fogja elpusztítani az élővilágot abba a tóba. Tehát ezek nagyon szigorú feltételek szerint mennek. Na most a konkrét kérdésre vonatkozóan, az éves tervünk a Rakacai tónál 75 mázsa ponty, és ehhez jönnek még pályázati lehetőségek, tehát most az elmúlt időszakban ezt a 75-ös számot most már 2 éve, 3 éve átlépjük. Ennek egy változata vagy megjelenése például az, hogy most tavasszal ismételten azt hiszem egy olyan 20 mázsát fogunk napokon belül telepíteni, és a halnevelő telepünkön a Rakacai tónál ott pedig folyik egy hal termelés, amit novemberben lehalászunk, és az általában olyan 70-80-90 mázsa között időjárástól függően, hol milyen halat tudunk telepíteni, hogy etetjük meg ők, nekik éppen milyen kedvük van erre vonatkozóan, tehát ilyen nagyságrendük. A Hámori tó az, hát azt szeretném mondani, hogy nem a horgászok paradicsuma, pedig az egy nagyon-nagyon különleges víz. A Hámori tóról azt tudni kell, hogy Magyarország legmagasabban fekvő vize. Valami gyönyörűséges. Büki Nemzeti Park, Natura 2000-es terület, és minden olyan szigorú szabályozás, ami létezik, az igaz a Hámori tóra, és igaz erre a telepítésekre is vonatkozóan. Nagyon kevés horgászhelyünk van, és nem is lehet horgászhelyeket kialakítani. Ebből fakadóan nem lehet azt mondani, hogy itt rengeteg horgászot lesz, szemetelni fog, és tönkreteszi a Hámori tavat. Szó sincs erről. Sajnos mi be vagyunk egy keretbe szorítva, és a halgazdálkodási tervbe, amit előírnak. Ivadék pisztrángokat például 250 kilót telepítünk, olyan 200-300 kiló körül megy a pontyféle, a keszeg, a süllő ivadék, tehát ez ami jellemző. Nekünk fáj a szívünk. Fáj a szívünk nem azért, mert mi nem akarunk telepíteni, hanem ugye vannak korlátok, hogy egy ilyen területen milyen engedélyek kapcsán milyen telepítésre kerülhet sor. Kevés a horgászhely. Ebből nyilvánvalóan, hogy kevés nekünk a kevés a horgász, kevés a bevétele a megyei szövetségnek, vagy bármelyik vízkezelőnek. Tehát nekünk egy hámorító esetében, ha amit mi telepítünk, és ami költségünk van, bérleti díj, egyéb más dolgok, és amennyi a horgász engedélyekbe bejön, az vagy mínuszos, vagy nulla határán van. Egy olyan szabadabb víz, mondjuk, mint a Rakacaitó, de akár itt a környező kavicsbányatavak, ahol ilyen szigorú korlátozás nincs a horgászok számára, ott értelemszerűen magasabbak a bevételek, de hát a bevétel az meg szükséges, mert a működési feltételeket biztosítani kell.
És zárva az interjút utolsó témaként, pályázati időszak is elindul táborokra és hasonlókra. Ezekről mit lehet tudni?
Hát ha tavasz, akkor ugye a tervezési időszak, az előbb említettem a telepítéseket, és megjelentek a pályázatok MOHOSZ részéről, ami a gyerek ifjúsági horgászattal, horgáztatással kapcsolatos. Érdemes, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, legyen ez szülő, legyen ez horgász egyesület, vagy más valamilyen érdekcsoport, hogy keresse meg az adott térségben működő horgászegyesületet, kérdezze meg a megyei horgászszövetséget, személy szerint én, kollégáim készséggel állunk rendelkezésre, hogy milyen formában, hogy lehet pályázati lehetőséghez jutni. Lehet horgász szakkört tartani iskolákba. Ehhez nyújt a MOHOSZ támogatást pályázat formájába. Tervezünk nyárára horgásztábort, egyhetes horgásztábort, és mondjuk olyan vizen, ahol halat is fognak idézőjelbe, tehát könnyű a gyerekeknek halat fogni. Horgászviatalt rendezünk olyan srácoknak, olyan lányoknak, akik már horgásznak és versenyezni szeretnének. Ez a Rakacaitónál van, másokkal együtt sok fiatal el szokott jönni. Inkább azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz, mint ahogy sokszor gyereket kimozdítani otthonról, a tévé elől, a számítógép elől. Ez így van a számítógép kapcsán, a horgászatnál is, hogy nem nagyon jelentkeznek. Tehát azt mondom, hogy vannak horgászversenyeink, szakkörök, támogatással versenyeink, és fogni kell a fiatalokat. De hát én úgy gondolom, hogy vagy a gyerekeket úgy gondolom, hogy első körben a szülő az, aki azt tudja mondani a gyereknek, hogy na ülj be, fiam vagy lányom, elmegyünk horgászni, elmegyünk először egy olyan tóra, ahol fogsz is halat, aztán nézünk olyan egyesületet, ahol lehet szakmailag fejlődni, ahol fordítanak rá energiát, pénzt arra, hogy megtanulja a horgászatot, megszeresse a természetet, a jó levegőt, és felkeljen a számítógép mellől.
Kedves hallgatóink, tavasszal is sok a munka a Horgász Egyesületek Borsodabaói Zemplén megyei szövetségénél. Több halfajra is tilalmi időszak van, amelyekről a szövetség honlapján tájékozódhatnak a horgászok. A tilalmak mellett a telepítések is elkezdődtek a vármegye tavaiban a törvényi előírásoknak megfelelően. A részletekről a Horgász Egyesületek Borsodabaói Zemplén megyei szövetségének elnök Kovács G. Zoltán számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően beszámolunk arról, hogy a tiszántúli református egyházkerület tavasszal ismét megszervezi buszos örökség túráit. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza önöket.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.